Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 133. Zsoltárt énekeljük, ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség, így kezdődik. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, az, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek nevébe kereszteljük a gyermekeket, az nem annyit jelent, hogy ez egy szent cselekmény, amit csak a lelkipásztor végezhet. Az eredeti szöveg szerint egy hová kérdésre felelő helyhatározó szó van ott. Kereszteljétek meg az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Sőt, ezt a helyhatározó előjáró szót még jobb lenne úgy fordítani, hogy nevére. Tehát, hogy az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe kereszteljétek meg a gyermeket, ez nem jelent mást, mint örökbefogadást. Az Atya, Fiú, Szentlélek olyan, mint egy tökéletes család. Nekünk ilyen Istenünk van keresztjéneknek, és ennek nagyon kell örüljünk, amellett, hogy ő az élő Isten, tehát az egyetlen igazi létező Isten. Csodálatos, hogy ő egy tökéletes család, vagyis önmagában véve egy közösség. Közösségi valaki az Isten. És a keresztség az, amikor örökbe fogad minket. Hát nem vagyunk a gyermekei? Azok lennénk. Mert az ő terve ez a világ, és benne minden egyes élet. De valamikor a történelmünk kezdetén hátat fordítottunk neki. Azóta mi vagyunk a tékozló fiak, akik úgy gondoljuk, hogy nélküle majd jobban boldogulunk, és megvan ennek a rossz eredménye ebben a világban, minden zűrzavarával együtt erre mutat, hogy rossz úton járunk. A keresztség, az örökbefogadás, a visszafogadás alkalma, és ez azt jelenti, hogy most már nem úgy leszünk a gyermekei Istennek, hogy arról nem tehetünk, mert ez egy kényszerű dolog, ő tervezett el minket, amikor gyermeket kapunk, akkor így kapjuk. De mivel ez örökbefogadás, ezért itt már mind a két oldalról megvan a választás és elhatározásnak a lehetősége. És ez nagyon nagy dolog, hogy ez a választás és elhatározás az Isten részéről megvan. Ő a családjába fogadott minket, mert aki meg van keresztelve, ez azt jelenti. Az ő részéről ez rendben, de nekünk is ott van a lehetőség, hogy azt a régi rossz választást, amit a nemzedékek során örököltünk, azt kijavítsuk. És visszatérjünk önként az Istenhez, rábízzuk az életünket, hogy ott van nála jó helyen, és a gyermekünket is ezért bízzuk rá. Adja Isten, hogy ezzel az indulattal, ezekkel a gondolatokkal legyünk itt, keressük az Istent, a gyülekezet közösségét, hogy ezt a kis Eriket föl tudjuk nevelni az Úr szeretetében, hogy erre majd rácsodálkozhasson ő is, és önként vállalja, hogy az Isten családjában milyen jó dolog ott lenni. Amen. Most imádkozzunk. Dicsőítünk téged, édesatyánk, hogy te olyan apa vagy, aki visszafogadod a mindent eltékozlott fiaidat. Köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel vagy irántunk. Köszönjük, hogy nem támasztasz nehéz feltételeket, amiket nem tudunk teljesíteni. Csak annyit, hogy belássuk, hogy nélküled rossz úton járunk. Köszönjük, hogy te megajándékoztál bennünket az élettel. Köszönjük ennek a kisfiúnak az életét. Köszönjük, hogy az édesanyával vele voltál a szülés nehéz óráiban. És köszönjük, hogy velünk leszel, ahogy ígérted, minden nap a nevelés nehéz perceiben. Te adsz nekünk türelmet, találékonyságot, Te adsz nekünk rád figyelést. Kérünk, segíts minnyájunkat ebben. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők és keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, téged enyém van.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelte és családjára a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Titeket, kedves keresztelős család, hogy az új tagjával a gyülekezetnek foglaljatok helyet a gyülekezet soraiban. Mi is foglaljuk el helyünket. A mai istentiszteleten megkereszteltük Wunderli László és Vallai Erika Erik nevű első gyermekét. Isten áldja a családot, és segítse a nevelésben. Házasulandókat hirdetek, Teski Zoltán és Varbanov Szilvia szombaton 4 órakor készül arra, hogy házassági szövetségüket itt a templomban Isten színe előtt is megáldjuk. A héten szombaton 10 órakor a Szépkorú a következő alkalmára szeretettel várjuk a nyugdíjas korú testvéreinket. Hétfőn este az énekkarunk próbája lesz, 6 órától fél 8-ig. Szeretettel várjuk a régi és az új tagokat is, mindazokat, akik szívesen, örömmel énekelnek. A mai istentisztelet után a gyermekmunkások számára ima közösséget tartunk a gyülekezeti termünkben. Hirdetem a táborainkat, lehet rájuk jelentkezni, augusztusban lesznek a táborok. Augusztus 8-ától lesz a gyermektáborunk a szokott helyen, a Weiss-Manfred szakközépiskolában. Erre az általános iskoláskorú gyermekeket várjuk. Augusztus 15-től pedig Pákozdon, a Velencei tó mellett ifjúsági táborunk lesz, erre pedig a most konfirmált és régebben konfirmált fiataljainkat várjuk szeretettel. Mátraházán hétvégénk lesz, most már ez közel van, 2 hét múlva hétvégén. Akik jelentkeztek, azok a tudnivalókat a kiáratnál átvehetik majd. Most folytassuk az istentiszteletet. Szent Háromság vasárnapja a pünkösd utáni vasárnap. A Szent Háromságot dicsőíti az ének, amit éneklünk. 241. dicséretünk, mind a 4 versét énekeljük. Így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét. Máté evangéliuma 13. fejezetéből olvasom, a 45. és 46. versekből. Ezt a példázatot mondta Jézus Krisztus: hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak a fülünkig jusson, hanem elgondolkozzunk rajta, megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most fennállva kérjük imádságban Istent. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk! Köszönjük a vasárnapot, ezt a lehetőséget, hogy a lelkünket kitárjuk eléd, és ápolhassad azt. Nagyon nagy szükségünk van erre. Ennek a világnak az űrzavarában annyi sebet, csalódást szerzünk. Sokszor és legmélyebben magunkban tudunk csalódni, hiszen a gonosz mindnyájunkat megkísért, és sokszor olyanokat teszünk, amit magunk sem gondoltunk volna, és olyanokat mondunk. Köszönjük, hogy te vársz és fogadsz minket, mert benne csodálatos a szeretet. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet ismerhetjük Jézus Krisztusban, aki az életét áldozta a bűneinkért. És köszönjük, hogy ez a szeretet, és benne te most is itt vagy, szent lelked által. Kérünk, gondozz minket, ápolj minket, igazíts helyre, erősíts meg a benned való hitben. Nagyon nagy szükségünk van erre, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által kérünk. Amen. Az igehirdetés hallgatására készüljünk a 228. dicséret első versét énekelve. A Jehova név az egy félreértésen alapul, de mindegy, hogy hogyan hívjuk a mi Istenünket, a lénye érdekes. Énekeljük ezt az éneket az első versével. Jehova, csak néked éneklek, ki volna más te hozzád fogható.
Jehova, csak néked éneklek, ki volna más te hozzád fogható. Dicséretet csak néked zengek, csak téged áldlak, ó, mindenható! Jöv el, segíts én, édes Jézusom, hogy könyörgésem mennybe eljusson.
Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem számotokra a mai vasárnapon, Máté evangéliuma 5. fejezetében található, a 20. versben, amelyet felolvasok, hallgassátok kellő figyelemmel és keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. Ezt mondja Jézus Krisztus, mert mondom nektek, ha ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Eddig a Jézus Krisztustól vett idézet, foglaljuk el helyünket. Meglepő ez a mondat, tudva azt, hogy a farizeusok és írástudók Jézus korában nagyon nagy gondot, figyelmet fordítottak a részletekre, az Ószövetséget kivesézték a maguk szempontjából, és több száz parancsolatot írtak ki belőle, szedtek ki belőle, és azt mind-mind körülhatárolták, hogy hogyan is kell azt megtartani, és erre ügyeltek az írástudók. Ez nem azt jelentette, hogy nem voltak analfabéták, hanem azt jelentette, hogy az írásokat, tehát az ószövetségi szentírást gondosan tanulmányozták és ismerték, tudták. És a farizeusok pedig arra szövetkeztek, hogy ezt mindazt, amit az írástudók tanulmányoznak az Ószövetségből, azt a gyakorlatba átültessék, és a mindennapi életben megvalósítsák. És akkor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogyha ti igazságotok messze fölül nem múlja a farizeusokét és az írástudókét, semmiképp sem mehettek be az Isten országába. Mit jelent ez? Hát erről lesz szó. Ma a hegyi beszédet vesszük sorra, és most értünk ehhez a mondathoz. Van olyan felfogás, hogy a Jézus Krisztus tulajdonképpen itt foglalja össze a hegyi beszédnek a lényegét, a tartalmát. Miről van itt szó? Nem tudom, feltűnt-e már a testvéreknek, hogy Jézus Krisztus, amikor itt ezen a földön járt, akkor volt valami, amiben egy kicsit furcsán viselkedett, úgy tűnik, mégpedig abban, hogy az emberek között keresgélt. Ezt olvassuk. Több helyen olvassuk ezt, de az egész élet, egész magatartása arról tanúskodott, hogy vizsgált minket, embereket, azokat az embereket, akik ott éltek körülötte, mintha keresne valakiket. A samáriai asszonnyal, amikor beszélt, akkor így mondott erről egy mondatot, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. És azt mondta, hogy az Atya ilyeneket keres imádóiul, akik lélekben és igazságban imádják őt. És mivel hangsúlyozta, hogy a fiú az Atyától jött, és itt a földön azokat teszi, amit az Atya tesz a mennyben, hát nem csoda, hogy ő úgy nézett körül, hogy kutatta az embereket és kereste imádókat, igazi imádókat, lélekben és igazságban imádókat keresett az Atya számára. Miből tudjuk ezt? Először is itt a hegyi beszéd után nem sokkal van egy történet, amikor egy római katona Kapernaumban oda megy Jézushoz, és ez nagyon szokatlan volt, hiszen a rómaiakat, a pogányokat, a zsidók semmibe nem vették, és ez fordítva is így volt, ez volt a válaszreakció a rómaiak részéről is. Ez a katona mégis Jézushoz fordult, hogy a szolgáját, aki halálán van, gyógyítsa meg. És amikor beszél ez a katona, azt mondja, hogy nem kell, hogy begyere a házamba, elgyere hozzám, tudom, hogy a zsidók nem lépnek be a pogányok házába, mert az tisztátalan, megvetik. Csak parancsolj, tudom, mi az hatalommal bírni. Katonatiszt vagyok. Add ki az utasítást, és meggyógyul az én szolgám. És erre mondta Jézus, hogy bizony mondom nektek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Na, itt látszik nagyon jól, hogy Jézus Krisztus vizsgálta a körülötte levő embereket. Keresett, kutatott az emberek között. Vagy van egy, a Lukács evangéliumában egy példázat az imádkozásról, és ezt úgy fejezi be Jézus Krisztus, hogy amikor az emberfia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Ebből is látszik, hogy ő nagyon keresett, itt az emberekben kutatott, vagy amikor Zákeus Egy olyan ember, aki ugyan zsidónak született, de a zsidók megvetették, mert a rómaiakkal szövetkezett, és nekik szedte az adót, és a maga zsebére is dolgozott. Ez az ember megdöbben azon, hogy Jézus Krisztus hozzá jön. Egész Jerikó városából, ahol sok zsidó volt, sok, aki hithű volt, pont ehhez az emberhez ment, aki megvetett volt, és nem gyakorolta a hitét, ezen megdöbbenve, miután beszélgetett Jézussal, azt mondta, hogy Uram, a vagyonom felét elosztom a szegényeknek, és ha valakitől igazságtalanul vettem el valamit, négyszeresét fogom kárpótlásul odaadni. Ez fölülmúlta a törvényben előírt kötelességet. És erre ezt mondta Jézus, hogy azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Mert ő keresett. Ugye erről beszélünk. Jézus Krisztus kutat az ember világban, és a Szent Lelke által nyilván ma is így van, köztünk is jár, és vizsgálja a mi életünket, mert keres valakiket. A gazdag ifjúval, amikor találkozott, ez egy hitű zsidó volt. Olyan valaki, aki tényleg azzal foglalkozott, hogy megtartsa a törvényt. És azt olvassuk az egyik evangéliumban, hogy amikor ez az ember azt mondta, hogy ismerem a parancsolatokat, sőt, az ifjú koromtól mindezeket vigyáztam és megtartottam, akkor azt olvassuk, hogy Jézus rátekintett és megkedvelte. Mert hát keresett valamit, és itt felcsillant valami. Sajnos ez az ember aztán megszomorodva ment el Jézustól, mert kiderült, hogy a legfontosabb parancsolatot, hogy tudnék mindenek felett szeresse az Urat, és képes legyen érte otthagyni a vagyonát, ezt nem tudta vállalni. Jézus Krisztus kutat az emberek között. Miért kutatott? A Bibliában, az Ószövetségben ő látta a Zsoltárok könyvében, ismerte ő is szenvedélyesen, ismerte az írásokat, nagyon fontos volt neki, és a Zsoltárokban állandóan erről olvasott, hogy vannak az igazak, és vannak a bűnösök. Már az első Zsoltár erről szól, és a Zsoltárokban ez állandóan visszatérő dolog, hogy milyenek az igazak, és milyenek a bűnösök. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Amikor itt a Biblia és az Új Szövetség az igazságról beszél, akkor ne úgy gondoljuk, hogy valami elvont igazságról beszél, hanem itt ezekről az igazakról beszél, az igaz emberekről. Akik az Úr útján járnak. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy ha ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, nem haladja jóval felül azt, semmiképp nem mehettek be az Isten országába. Tehát, ha nem vagytok jóval szorosabb kapcsolatban az Istennél, mint ők. Így lehet ezt mondani. Az igazak és a bűnösök. Az igazakat keresi az Isten, és Jézus Krisztus is ezeket kereste ezen a földön, de ez mit jelent? Miért nem volt elég az, amit a farizeusok és az írástudók csináltak, hogy az összes parancsolatot megpróbálták megtartani? Kiket keres az Atya imádóiul? Akik lélekben és igazságban imádják. Lélekben. Ez azt jelenti, hogy az Isten imádása egy belső ügy. Nem egy külső dolog. És ez nem azt jelenti, hogy a külsőre nincsen szükség. Nagyon fontos ehhez, hogy figyelj, olvassuk a Bibliát. Hogy beszélgessünk imádságban az Istennel. Hogy eljöjjünk a gyülekezetbe, ahol ápoljuk a lelkünket és figyelünk az Istenre. Nagyon fontos ez. De nem minden. Az Isten nem a külsőt keresi, hogy milyen szépen ülünk, milyen szép csendben hallgatjuk az ige hirdetést, mi milyen hangosan énekeljük az énekeket, vagy milyen szépen, azt keresi, hogy belül mi van. Belül akarunk-e neki szolgálni? Belülről örülünk-e neki? Belülről van-e békességünk tőle? Belülről szeretjük-e teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, teljes elménkkel, és szeretjük-e fele barátunkat, mint magunkat? Lélekben. És a másik, hogy igazságban, és itt a másik szó található, tehát itt az elvont igazság fogalom van, hogy valóságos-e az, amit mi teszünk. Nem csak egy színpad. Mert még a belsőnket is tudhatjuk bizonyos mértékig kényszeríteni dolgokra. Hogy most végigmondjunk egy imádságot magunkba. Lélekben és igazságban. Tehát, hogy valósággal az Isten a fontos számunkra, hogy őt megtaláljuk. Hogy ővele legyünk közösségbe. Ez nincs ráírva senkire, hogy ez így történik-e. De ez kiderül abban, ahogyan viselkedünk néha. Amikor szoros a helyzet. Jézus ezért keresett, ezért kutatta az embereket. Azt is olvassuk, hogy nem bízta rá magát az emberekre, mert tudta, hogy mi lakik bennük. Átkutatta a lelküket, és sokszor csalódott, hogy igen, hát ez is csak olyan felszínes, istenimádó. Úgy külsőleg, úgy szimpadiasan, talán magának is eljátsza, de ez nem komoly. Az Isten olyanokat keres imádóiul, akik ezt belülről gondolják. De miért? És itt van a lényeg. Jézus Krisztus az Istentől jött. Tudta, hogy milyen az Atya, és ezért kutatott az emberek között, hogy kiben van ennek a lelkületnek csak szikrája is, ami az Atyában van. Ki a méltó a mennyei Atyához? Mert Jézus Krisztus egész más szemmel nézett körül ebben a világban. Nem azt nézte, hogy ó, milyen nagy a drágaság, milyen sok az igazságtalanság, mennyire a vezetők maguk felé hajlanak. Nem ezekkel foglalkozott. Telve volt hálaadással és örömmel, hogy milyen csodálatos az ő mennyei atya. Hogy mennyi nyíló virágra visel gondot, milyen az ő csodálatos teremtettsége, mennyi ajándékot adott az embereknek, mennyi képességet, és mennyiszer megbocsát nekik csak úgy, hogy észre se veszik. Mennyiszer lecsaphatna a bűneinkre, és nem teszi. Mennyiszer megbocsát nekünk. Ilyen, ami mennyi atyánk. Lélekben és igazságban azért kell imádni őt, mert ilyen. Mert hozzánk is ezzel közelít. Ezzel a bőséges gazdagsággal, ahogyan nekünk teremtett egy ilyen gyönyörű világot, és adott évtizedeket, és eltűr minket, hogy rondítsuk ezt a világot a magunk esetlen dolgaival. És megbocsát, és türelmesen vár, és tanít minket, ha engedjük. Ilyen a mi mennyei atyánk. De mi már ennél sokkal többet is tudunk, hiszen Jézus Krisztus aztán később ezt megmutatta, hogy milyen az ő atya. Amikor odaáldozta az életét, azért, hogy a mi bűneinkre legyen bocsánat. Ilyen, ami mennyei atyánk. Hát ő hozzá az a méltó, hogy imádjuk őt lélekben és igazságban, hogy belső életet éljünk, amiben újra meg újra megköszönjük neki, hogy vagyunk, hogy ő csodálatos, hogy ő gondoskodik rólunk, hogy ő szeret minket, hogy ő a szent lelkével itt van és magyaráz nekünk, hogy fel akarja nyitni a szemünket, hogy megbocsátja az ostobaságainkat, és újat segít kezdeni minduntalan. Csodálatos a mi Istenünk. Jézus Krisztus ezért kutatta az embereket, hogy kiben van ennek a tudatának egy szikrája, hogy ezt valamennyire megérti, hogy ez benne vízhangra talál. Mert hát a farizeusok és írástudók kívülről vigyáztak a parancsolatokra. De azt mondta Jézus Krisztus, ez szánalmas és kevés. Ha kötelességből szolgáljuk az Istent. Az ő szeretetéhez képest ez nyomorúságos dolog, ami inkább megharagítja őt. Az kell, hogy visszhangra találjon bennünk az ő óriási szeretete, napról napra még hozzá. És ez sokkal több, mint amit akkor, az akkori nagy vallásos emberek között látott Jézus Krisztus. És ma sem elégszik meg kevesebbel. Nem elégszik meg az énekeink szépségével vagy hangjával, nem elégszik meg a imádságaink gondolatainak a mélységével, nem elégszik meg csak azzal, hogyha megértünk valami keveset a csodálatos nagy szeretetéből, és az visszhangra talál bennünk, és az átalakítja az életünket, és akkor már nem kell méricskélni és vizsgálgatni, hogy ezt a parancsolatot megtartom-e, azt a másikat megtartom-e, hanem ott lesz a szívünkben, hogy milyen csodálatos az én Istenem, nem szeretném megbántani. És akkor becsületesek leszünk. A legkiéletezettebb helyzetekben majd kiderül, hogy ránk lehet számítani. Mert ilyen embereket keres, kutat ma is Jézus Krisztus. Hát legyünk ilyenek. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a megkezdett dicséret második versével, a 228. dicséret második versét énekeljük, legyen az imádságunk: Ó, vonj, Atyám, Fiadhoz engem, hogy szent Fiad is hozzád elvigyen. S míg jó voltodat áldva zengem, keblem szent lelked hajléka legyen. Add békességed ízét érzeni, és dicséreted vígan zengeni. Jöjjetek, testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem maradtál a mennyei magasságokban tőlünk, távol a titokzatos homály ködében, hanem a földre jöttél, Jézus Krisztusban közénk. Köszönjük, hogy benne rádöbbenhetünk, hogy milyen mélységes és nagy benned az irántunk érzett szeretet, amikor vállaltad a kínhalált, hogy rajtunk segíts. Nem szívesen ismerjük be, de valóban erre volt szükségünk, hogy a mi elrontott dolgainkért megfelelj és megfizess. Köszönjük, hogy helyettünk adtad az életedet. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban eljöttél, hogy keress, hogy figyelj minket. Köszönjük, hogy szent lelked által ma is figyelsz minket. Keresed az Atya igazi imádóit. Keresed a hitet ezen a földön. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy a te szeretetednek a visszhangja, a te lelkületednek a szikrája ott legyen a szívünkbe, és azt ápolni tudjuk napról napra. Segíts, hogy drága legyen számunkra mindaz, amit megtettél értünk. Segíts, hogy ajándéknak fogjuk fel ezt az egész életet. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy a nehéz helyzetekben is mindez kiderüljön, hogy ne bizonyuljunk hamis tanítványaidnak, akik csak az érdekeinket próbáljuk meglovagolni. Könyörülj rajtunk, szent lelkeddel tisztogass minket, tegyél igazi imádóiddá mindannyiunkat. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják őt, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most a nemzetünk egészére is imádságos szívvel gondolva énekeljük a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük az Istennel való közösségről, belső közösségről szóló énekünket, 426. dicséretet mind a négy versével, már keresztem vállra vettem, s érted mindent elhagyok.